Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 163. dicséretünk első és második versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. Dicséretünk első és második versét énekeljük. Örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba mégyünk. Elfoglalva a 119. Zsoltárunkat keressük ki, és e Zsoltár, a 119. Zsoltár első 4 versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. Az első vers így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok.
Oh,
testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a mai vasárnapon Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvas közöttünk. E kérdések és a hozzá kapcsolódó válaszok a sákramentumi kérdéskör lezárását képezik.
83. kérdés. Mi a kulcsok hatalmával való élés? A Szent Evangélium hirdetése és a keresztény egyházi fegyelem. E kettő által a mennyek országa a hívők előtt megnyílik, a hitetlenek előtt pedig bezárul. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa az evangélium hirdetése által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint minden hívőnek egyenként és együttesen hirdetik, és bizonyosan és nyilvánosan bizonyságot tesznek afelől, hogy Isten a Krisztus érdeméért minden bűnünket megbocsátja. Valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak azt hirdetik, hogy Isten haragja és az örök kárhozat mindaddig rajtuk marad, amíg meg nem térnek. Eszerint az evangéliumi bizonyságtétel szerint ítél Isten mind a jelen, mind a jövendő életben. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa a keresztény egyházi fegyelem által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint azok, akik keresztény név alatt nem keresztény tanítást vallanak, vagy nem keresztény módon élnek, miután néhány ízben atyafiságos intést kaptak, és téveigéseikkel s bűneikkel nem hagynak fel, a gyülekezetnek vagy az általa evégre megbízottaknak bejelentetnek. És ha ezek intésére sem hajlanak, ezek kirekesztik őket a szent sákramentumoktól való eltiltással a keresztény gyülekezetből, Isten pedig a Krisztus országából. De viszont, ha valóságos megjobbulást ígérnek és mutatnak fel, mint Krisztusnak és az egyháznak tagjai, ismét visszafogadtatnak.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom. Isten igéjét Márk evangéliumának első fejezetéből, az első 11 versből, ahol ezeket találjuk megírva. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálémiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig szent lélekkel fog megkeresztelni. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor kijött a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb, a mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Isten áldó kegyelme, szeretete maradjon rajtunk és velünk, hogy megértessük hozzánk való üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Boldogok azok, akik törvényeiddel és igéiddel foglalkozhatnak, s hallják a te beszédedet, mennyei édesatyánk, minden időben. Így mondhatjuk magunkat boldogoknak, mindazok ellenére, amelyekből talán most ez órára ide érkeztünk. Engedd, hogy ezzel a boldogsággal lehessünk most itt, és a mi értelmünk és szívünk megvidámodjon azon, hogy a te igéd szólal meg közöttünk és előttünk, amellyel szeretnél bennünket tanítani, bátorítani, fegyelmezni, hogy a te dicsőségednek hordozói lehessünk. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket, hogy ne csak testileg legyünk együtt ebben az órában, itt a te színed előtt, hanem hadd legyünk egyek szívünkben és lelkünkben. Áld meg a mi együttlétünket szent lelkeddel, taníts bennünket, törd fel a mi szívünknek zárait, és könyörülj meg rajtunk, hogy jöhessünk te hozzád, és mehessünk, indulhassunk a te nyomdokaidon tovább. A te kegyelmedet kérjük azért, mert tudjuk, hogy kegyelmes vagy a te fiadért, Jézus Krisztusért, akit elküldtél érettünk ebbe a világba, és aki közben jár érettünk a te színed előtt. Ő érette, könyörgünk, hallgass meg bennünket, bánj velünk kegyelemmel. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 163. dicséretünk 3., 4. és 5. versét énekelve készüljünk. A 163. dicséretünk 3., 4. és 5. versét énekeljük. Áld meg, Úristen, a te népedet! Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Márk evangéliumának első fejezetéből olvasom, a 3. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Kedves testvéreim, ezekben a napokban a Biblia olvasó kalauzunk Márk evangéliumát jelöli olvasásra, és ez az evangélium a négy leírt evangélium között a legkorábbi, így tartják a Biblia kutatók, és így is érdemes nekünk olvasni az ott leírtakat. Érdekes módon Jézus születésével, annak körülményeivel ez az evangélium nem foglalkozik, hanem Jézus fellépésének, szolgálatának, tanítói küldetésének közvetlen előzményeinél kezdi el a beszámolót Jézus Krisztussal kapcsolatosan. És úgy tűnik, hogy ebből Jézus szolgálatának közvetlen előzményeiből kihagyhatatlan esemény és kihagyhatatlan személy Keresztelő János. Később a többi evangélisták is mind említést tesznek Keresztelő János személyéről és az ő szolgálatáról, és többféle adalékot kapunk mindahhoz, amelyet Márk legkorábban lejegyzett Jánossal kapcsolatosan. Úgy láttatja és úgy mutatja be nekünk Keresztelő Jánost, az ő életét, mint ahogyan őróla és ővele kapcsolatosan előre jeleztek is ószövetségi proféták. Mert az ószövetségben sokkal évszázadokkal Jézus előtt leírták azt, hogy mielőtt Jézus a színre lép, hallható lesz, nem úgy írták le, hogy Jézus, hanem úgy, mint a Messiás, azelőtt meg fog szólalni valaki, aki küldött lesz, követ lesz, útkészítő lesz, kiáltó szó lesz a pusztában, és mintegy bejelenti a kor társaknak azt, hogy eljött az Isten országa, megjelenik a Messiás. Keresztelő János lett az a személy, aki a szó legszorosabb értelmében is a pusztában jelent meg, és kiáltó szó lett, követ lett, hírnök lett és küldött lett, aki bejelentette a Messiás jelenlétét, és hirdette az embereknek az ezzel kapcsolatos teendőket, egészen pontosan a megtérést. Azt gondolom, hogy sajátos helye miatt, hogy tudnélik, két szövetség mesdjéjén áll Keresztelő János, az Ószövetség és az Új Szövetség határán, hajlamosak vagyunk őt, Biblia olvasó és Biblia magyarázó emberek egyedinek kezelni, vagy egyszerinek kezelni, és így már életének tanulságaival sem foglalkozunk annyira. Mivel nem általános az, amit ő művel, arra gondolhatunk, hogy annyira sajátos az ő élete, küldetése, eseményei, hogy azoknak talán nincs is olyan vonatkozása, ami ránk nézve fontos lehetne. Pedig Keresztelő János életének a tanulságai, eseményei és motívumai, azok magukon hordozzák azt, amit Jézus mai tanítványai életének is produkálnia és mutatnia kell. Ezért nem szeretnénk Márk evangéliumának olvasása kezdetén elmenni az ő személye mellett, és pusztán csak annyit látni ő benne, hogy egy ószövetségi profécia teljesült be általa és személyében. Mi az, amit látunk ennek az embernek az életében? Legelőször is, testvérek, azt látjuk, hogy olyan ember volt Keresztelő János, aki mindent alárendelt életében a küldetésének. Olyan emberekre szokták ezt mondani, akik elhivatott emberek, úgy is szokták mondani, hogy valakinek nem szakmája van, nem munkája van, hanem hivatása van. És ez alatt azt szoktuk érteni, hogy az ilyen ember alárendeli az ő életének dolgait annak a küldetésnek, hivatásnak, amelyben él és foglalatoskodik. János, ahogy írja is róla az evangélium, küldött volt, követ, útkészítő, vagy ahogy itt még olvassuk, kiáltó szó. Azt feltételezi, hogy ő küldött ember volt, hogy volt valaki, aki őt elküldte, és volt valami, amiért őt ez a küldő elküldte. Tehát amikor küldetésről beszélünk, akkor mindig kell beszélnünk egy küldőről és tartalomról is, amelyek elválaszthatatlanok a küldött ember személyétől. Egyértelmű az, hogy János elküldője maga Isten volt. Noha erről nem beszélnek részleteiben az evangéliumok, János és Isten között történt valami. Nyilvánvaló abból, ami János életében lekövethető, hogy János nem önjelölt próféta és hírnök volt. Mert akkor valami nagyon nagy véletlenek egybeesésére lenne szükség ahhoz, hogy ő ne bukjon le és ne bukjon meg. Hogy minden úgy passzoljon, ahogy az ő életében harmóniát tapasztalunk a küldetés és a tartalom között, amit ő hirdetett. Valami történt Isten és közte, és Isten abban a történésben indította el Jánost. János olyat kezdett hirdetni, ami ismert volt az ő korában, de nem volt aktualizált. Hirdette János Isten országát és az ő eljövendő ítéletét. Mind a két dolog ismert volt Jézus korában. Várták az emberek Isten országát, tudtak róla, volt elképzelésük az Isten országáról, bár tudjuk azt, hogy sok hamisság volt ebben az elképzelésben, és tudtak Isten haragjáról és ítéletéről is, amely elválaszthatatlan Isten személyétől. De ez nem volt aktualizálva. Nem gondolták Izrael korában azt, János korában azt, hogy ez most és itt aktuális. Amikor János előállt, akkor azt, amit egyébként tudtak, aktualizálta. És azt mondta, most, ebben az időben itt van az Isten országa, itt van az Isten ítélete közöttünk. Azt olvassuk róla, hogy az ő küldetéséhez érdekes módon járult hozzá az a külsőség, amiben ő élt. Talán ma azt mondanák, hogy extrém ember volt, hiszen úgy olvassuk, hogy tevesző ruhát viselt, ami bőrövvel volt körül övezve, sáska és erdei méz volt az ő eledele. És a mai korban ezt nyilván valami extremitásnak gondolnánk, de amikor mélyebbre tekintünk, testvérek, akkor azt kell mondanunk, hogy ott és akkor semmiféle extremitás nem hajtotta Jánost, sokkal inkább azt mondjuk, hogy funkcionális volt az ő élete. Volt egy küldetése, volt egy tartalom, amit meg kellett hirdetnie, és az ő életében ennek rendelte alá a külsőségeket is. Tudta János, hogy nem a ruházat fogja őt tenni valakivé, nem az a dolga, hogy lekövesse mindazt, ami körülötte akkor éppen divat volt. János egyszerű ruhát viselt, funkcionálisat, ami a pusztában való léthez elegendő volt. Nem foglalkozott túl sokat az evéssel és az ivás dolgával, mert tudta, hogy neki beszélnie kell. Biztos akkor is működött a jó izraeli konyha mindenfajta nyalámságokkal, édességekkel, egyéb dolgokkal, de Jánosnak küldetése volt. Neki beszélnie kellett az emberek előtt. És az ételben annyit látott, amennyi szükséges volt ahhoz, hogy ő a küldetését és a szolgálatát elvégezze. Funkcionális ember volt. Nem járt be messzire a lakott területekre, hogy éttermezzen. Azt tette, ami ott akkor számára elérhető volt. Testvérek, érdekes János élete egy ilyen megvilágításban, de ahogy mondtam nektek, tanulságos is. És itt ezen a ponton tegyünk arról említést, hogy Jézus tanítványai ma is küldött emberek. Követek vagyunk ebben a világban. Apostoloknak hívták az első tanítványokat, amely azt jelenti, hogy elküldött emberek. Testvérek, Isten gyermekeinek ma is küldetése van ebben a világban. És erre keresztelő János élete és az ő élettörténete különösképpen is emlékeztet bennünket. Persze mindezek csak azokra nézve igazak, akik Istennel, Jézus Krisztussal valami féle találkozásban részesültek, és őtőle küldetést és tartalmat kaptak. Küldetést és tartalmat kaptak. Istennek minden gyermeke, aki Jézus Krisztust megváltójának elfogadta, küldetésben jár ebben a világban, hogy ne mondjam, kiáltó szó ebben a világban. És János élete emlékeztet és tanít bennünket arra, hogy ennek a magasztos küldetésnek rendeljük alá a mi életünket. Testvérek, azt gondolom, hogy erről a két dologról hajlamosak vagyunk elfelejtkezni. Egyrészt hajlandóak vagyunk azt gondolni, hogy a küldetés csak bizonyos emberek küldetése. Nem mindenkié, és főleg nem az enyém. Nagyon sok magyarázkodó hívővel találkozni ebben a világban, talán a ti szívetekben is van egy jó magyarázat arra nézve, hogy mi miért nem beszélünk Jézusról. Én erről olyan sokszor hallottam már lelki testvérekről, akik meg tudták nekem indokolni azt, hogy ők miért nem beszélnek Jézus Krisztusról. És csak olyan kevés hívő emberrel találkozni, aki nem indokol, hanem beszél Jézus Krisztusról. Olyan jól fölépített rendszereink vannak arra nézve, hogy mi nem vagyunk a szavaknak az emberei. Mi nem olyan helyen dolgozunk, mi nekünk nem olyan a családunk, soroljam, mindenkinek van erre nézve egy indoklás, hogy miért nem akarunk Jézusról beszélni. Pedig küldetésünk van, ami arról szól, hogy a magunk korában hirdessünk valakit, aki nagyobb nálunknál, hirdessük Isten szeretetét, amely Jézus Krisztusban nyert előttünk világosságot és öltött testet, és ez a mi dolgunk. Akik megszólított, elhívott, elküldött emberek vagyunk, akik kiáltó szó vagyunk ebben a világban. Olyasmit kell hirdetnünk, ami jelen van ebben a világban, de nincs aktualizálva. Ismert ebben a világban Isten személye, ismert az ő országa, van róla nagyon sokféle téves elképzelés, némely emberek előtt ismert Isten eljövendő ítélete is, erről is sokféle elképzelésünk van, de nekünk azt kell hirdetni a magunk generációjában, amit Isten reánk bízott ezekkel kapcsolatosan. Hirdetnünk kell a magunk generációjában azt, hogy elközelített az Istennek országa. Mert olyan világban élünk, amely mindent ki akar számítani. Amely mindenhol tudni akarja a határokat, és világosan meg akar határozni mindent. És ez a világ akár azt is kiszámolja, hogy hol van Jézus Krisztus visszajövetelének pontos ideje, és magát azzal nyugtatja, odébb van az még. Odébb van az még. Jaj, hány hívőtől hallom, még nincs akkora nyomorúságunk. A Biblia meg nyomorúságról beszél Jézus eljövetele előtt, és akkor még ráérünk, mert Jézus eljövetele még biztos odébb van. Testvérek, nem csúsztunk abba a hibába, hogy magunkat nyugtatva elkerüljük a küldetésünket, nem hirdetjük azt, amit kellene, mert számítgatunk. Jézus azt mondta, senki nem tudja azt az órát, a hívők sem tudják. Jézus azt mondta, én sem tudom, csak a mennyei atya tudja. És ezért nekünk minden időben kötelességünk úgy beszélni az Isten országáról az emberek előtt, mint amely bármikor megjelenhet. És ez mit fog jelenteni? Isten ítéletét is. Testvérek, Isten szeretetéről az emberek sokkal szívesebben hallanak, mint az Isten eljövendő ítéletéről, pedig végtelen aktualitása van olyan nemzedékekben, amelyek Isten rendjét és Isten személyét elvetik, hogy mi arról szóljunk, hogy az Isten megjelenése, Jézus Krisztus eljövetele ebben a világban ítéletre való eljövetel lesz. Amely ítélet némelyeket elítél majd, másokat pedig fölment. A mi életvitelünk, testvérek, szintén egy olyan dolog, amelyben van mit mérlegre tennünk. Mert ha küldetésben levő emberek vagyunk, ha azt hirdetjük és azt látjuk fontosnak, ami környezetünkben továbbadni, ami félreismert, ami nem aktualizált, de mi tudjuk, hogy mi az igazság, és hogy éppen is nagyon aktuális, akkor, mint elhivatott és elküldött emberek, ennek a hivatásnak kell és kellene az életünket alá rendelni. Örök probléma a kereszténységben az elvilágiasodás, ami azzal kezdődik, hogy a keresztények elfelejtkeznek küldetésükről, azt nem kezdik olyan nagyra értékelni, mint amennyire kellene, és egyre nagyobb hangsúly esik az életünkben, akár az egyház életében is, azokra a külsőségekre, amelyeket sokkal egyszerűbben kellene kezelni. Testvérek, ha mi tudjuk az igazságot életről és halálról, Isten megváltó tervéről, akkor olyan küldetésünk van ebben a világban, amelyet senki más nem tud rajtunk kívül, és akkor fontos dolog, hogy ezt továbbadjuk és meghirdessük, és a mi életünket úgy rendezzük be, hogy az funkcionális legyen. Hogy ezt a mi küldetésünket meg tudjuk élni. Olyan könnyen esik az ember az életközpontúság bűnébe, ahol kitesz mindent végül az, hogy fáradozom a saját javaimért, fáradozom azért, ami múlandó, és elfelejtkezünk csendesen arról az örökről, amit Isten a mi szívünkbe írt. Olyan jó lenne átvizsgálni a mi időnket, javainkat, egész életünket, hogy azok mennyire funkcionálisak. A kereszténység történetének mindig voltak olyan időszakai, amikor erre rájöttek a hívők, hogy milyen óriási hangsúly eltolódás van az életükben, és akkor időnként ebben kijózanodva egészen másfajta életet kezdtek élni. Amit a környezetük kicsit extrémnek gondolt, pedig az egész csak arról szólt, hogy mindent alárendeltek az életükben annak, hogy ők az üzenetet tovább tudják adni ebben a világban. Talán a szó ismert a testvérek előtt, ilyen közösségek voltak az úgynevezett puritán közösségek. Maga a szó is kifejező, puritán életvitelt éltek, azért, mert megértették azt, hogy az üzenet továbbadásához ebben a világban sokkal kevesebb külsőségre van szükség, mint amit az emberek ehhez feltételeznek. Egyszer valakit megkérdeztek, hogy mi kell a keresztény misszióhoz, és ez a személy azt mondta, pénz, pénz, pénz. Óriási tévedés, testvérek. A misszióhoz nem pénz kell. A misszióhoz emberi szívek kellenek, akik küldött, elhívott szívek, akik a pénzről készek lemondani, a külsőségeket készek alárendelni a szolgálatuknak, hogy beszélhessenek. Nem kell mindenkinek teljes életidőben igét hirdetnie. Nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek küldetése az, hogy főállásban legyen Isten országának nagykövete ebben a világban, de mindannyiunk kötelessége az, hogy Isten ügyét azzal a helyjel, ami a mi helyünk ebben az isteni nagy tervben támogassuk. Ahol kell szóljunk, ahol kell adakozzunk, szüntelen minden időben mérlegeljünk afelől, hogy nincsené hangsúly eltolódás az életünkbe. Tanuljuk meg Jánostól, és amikor az ő életét olvassuk, testvérek, akkor okuljunk ebből, hogy János azért hordott olyan egyszerű ruhát, azért ette azt, amit, mert ez elegendő volt az ő életéhez, az ő egészségéhez, amit ő arra használt, hogy a küldetésének eleget tegyen. Így épül föl az ő élete, és így válik az ő szolgálata is ismerté. A második dolog, amiről szólok, az az, hogy János szolgálata nem öncélú szolgálat. Voltak ugyan Jánosnak tanítványai, de nem olvassuk azt, hogy János tudatosan gyűjtötte volna maga köré a tanítványokat. Nem gyűjt magának tanítványokat, sokkal inkább arról beszél, hogy jön valaki, akit követni kell. És egy nagyon érdekes dolog, hogy János, amikor kimennek hozzá a tömegek, azt olvassuk itt Márknál, hogy Jeruzsálem kivonult oda hozzá, olyan tömegek mentek ki a pusztába Jánoshoz, akkor ő azt mondta, hogy nem engem kell követni, hanem azt, aki eljön, és akinek én még a saruja szíját sem vagyok méltó megoldani. Kedves testvérek, félelmetes dolog ez. Ki az, aki ne esne kísértésbe akkor, amikor tömegek csüngenek rajta? És János nem sodródott el, mert az ő szolgálata nem öncélú szolgálat volt. Jézusra mutatott, neki gyűjtött tanítványokat, és nem olvassuk azt, hogy János ezt a szolgálatot a maga hasznára végezte volna. Sőt, később arról olvasunk, hogy börtönbe csukták Jánost, és élete végén fejét vették. Őt, akit tömegek hallgattak, az ő szolgálata nem öncélú szolgálat volt. Testvérek, akik követségben vagyunk, meg kell, hogy tanuljuk azt, hogy mi nem magunknak gyűjtünk tanítványokat, hanem Jézusnak. És ez nem csak nekünk lelkészeknek, igehirdetőknek lehet kísértésünk, hanem minden hívőnek kísértése lehet az, hogy maga köré gyűjtsön embereket, és úgy kezelje őket, mint a sajátjait. Egy ilyen világban élünk, testvérek, ahol mindenki eredményeket akar fölmutatni, és azt akarja a lobogójára tűzni, hogy én vagyok valaki. Isten gyermekei ebben a világban nem öncélú szolgálatra rendeltettek. Mi Jézusnak gyűjtünk tanítványokat, ezért hirdetjük azt, amit ő adott a szánkba. Nem nekünk van szükségünk elismertségre, hanem Jézusnak van szüksége elismertségre. Jézust kell az embereknek megismernie, nem bennünket. És lehet, hogy ezen az úton társulunk, lehet, hogy testvéri kapcsolatok, sőt, szükséges is, hogy testvéri kapcsolatok épüljenek, de a mi szolgálatunk soha nem lehet öncélú. Magyarán újra és újra mérlegre kell tenni a mi szolgálatunkat, mert hibás a mi szolgálatunk, még akkor is, hogyha kegyes célok tűnnek a középpontjában fel. A mi szolgálatunk nem gyülekezet központú, testvérek, hanem Jézus központú kell, hogy legyen. Tudjátok, sokszor megriadunk, amikor azt mondjuk, hogy kicsit kevesebben voltunk a templomba. De nem szoktunk nagyon megriadni akkor, amikor valaki Jézusról össze-vissza beszél a szószéken. Ez egy nagyon szomorú dolog. Nagyon szomorú dolog, mert Jézus központúnak kell lenni a szolgálatunknak, akkor is, ha egy ember hallgatja, meg akkor is, ha 5000 hallgatja. Őneki gyűjtünk tanítványokat, az ő követésére buzdítunk testvérek, embereket. És nem riadunk meg akkor sem, hogyha erre nem mindenki reagál. Ha erre nem mindenki úgy reagál, ahogy ezt mi elképzeljük, vagy elgondoljuk, mert a mi szolgálatunk nem öncélú. Küldetésünk van, amit tovább kell adni. De az öncélúság azt is jelenti, testvérek, hogy mi nem a magunk hasznára vagyunk Jézus követői. A hívő emberek életének óriási kísértése az, hogy berendezzük az Istennel való kapcsolatunkat arra, hogy mi nekem ebből a személyes hasznom. Hát nekem legyen örök életem, nekem legyen bűnbocsánatom, nekem legyen egészségem, nekem legyen elegendő pénzem, és észre se vesszük azt, hogy a mi Istennel való kapcsolatunk semmi másról nem szól, csak arról, hogy van Isten, az Atya fönn a mennybe, én itt a földön, és hogy kettőnk közötti csatorna legyen tiszta, hogy az Isten áldásai hullhassanak rám gazdagon. János szolgálta nem öncélú volt. Nem a maga jólétét kereste a küldetésében. Nem azt kereste, hogy én nekem ebből milyen személyes hasznom származik, hanem Isten igéjét hirdette meg. És az egyház történelem újra meg újra igazolta és igazolja is János hűségét, hogy amikor valaki nem a maga hasznát keresi az Istennel való kapcsolatban, az megtapasztalhatja azt, hogy ez a világban olykor olyan dolgokat szül és eredményez, amik egyébként annyira nem szimpatikusak. Ha János magának gyűjtött volna, ha öncélúan végezte volna a szolgálatát, akkor a legelső dolog az lett volna, hogy nem kritizálja meg az uralkodót. Mert azért került börtönbe. De János szolgálata nem öncélú szolgálat volt. Mindenkire nézve egyformán kiterjedt, nem volt személyválogatós, amikor arról volt szó, akkor meghirdette a küldetésének a tartalmát az uralkodó előtt is. Ha öncélú lett volna János, akkor nyilvánvaló arra kérte volna a tanítványait, gyűjtsetek pénzt, hogy kiváltsatok engem innen a fogságból és a börtönből. Nosza, fizessük le az uralkodót, ígérjük meg neki, hogy elhallgatunk, és akkor szabadok lehetünk. De János szolgálata nem öncélú szolgálat volt, hűséges maradt ahhoz a tartalomhoz, amelyet Isten rábízott, akkor is, amikor ebből személyes életében csak nyomorúság és kár származott. Testvérek, a mi szolgálatunk és Istennel való kapcsolatunk sem lehet öncélús, nem merülhet ki abban, hogy Istenem, adj meg nekem mindent, de lehetőleg tegnapra. És ami ebben akadály, azt gördítsd el, és én inkább hallgatok, inkább befogom a számat, inkább nem mondok semmit ebbe a világba, csak hogy jól lehessen dolgom. Isten igaz gyermekei, keresztelő Jánoshoz hasonlóan, úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben is szolgálatukat nem ön céllal végezték. A harmadik és utolsó dolog, amiről szólok közöttetek, testvérek, az, hogy János ismerte a korát, de az ő életét nem hatotta át a korszellem. Nyilvánvaló segítség volt ebben az, hogy a pusztában élt. Azt is gondolhatnánk ma, hogyha kinn élt a pusztában, mit tudott ő arról, hogy mi van bent a városban? Azt látjuk azonban, hogy János tisztában volt azzal, hogy kik élnek körülötte, és ennek egy magyarázata volt, ő is abban a korban élt. Lehet, hogy a pusztában lakott, de annak a kornak a szülöttje volt. Nem egy földön kívüli volt, aki bepottyant ide a világba, aztán ki kellett találnia, hogy ezek a kétlábú beszélő valaki kik itt körülöttem. János is fölnőtt egy nemzedékkel együtt. Ismerte az embereket. Annak ellenére, hogy a pusztában lakott, tudta, hogy mi zajlik az ő korában, de nem hatotta át a korszellem az ő gondolkozását, azt már láttuk, hogy az életvitelét sem. Miért fontos ez? Azért, testvérek, mert János nem az ő korának válaszait adja és képviseli az emberek előtt, hanem Isten válaszait hirdeti meg a saját korában. Mit jelent az, hogy a kor válasza? Minden időben van a kornak és a korszellemnek válasza az emberi élet nagy kérdéseire. Szomorú vagyok, amikor a keresztény közösségek a kor és a korszellem válaszait szajkózzák ebben a világban. Ez egy nagyon szomorú dolog, amikor a keresztények átveszik a korszellem termékeit, és azt hirdetik meg ők is. Észre is szokták venni az emberek. És időnként meg is kérdezik, hogy akkor mitől vallás a vallás, ha ugyanazt mondja. Nagyon érdekes párhuzamok vannak a lélektanban, ahol sajnos a keresztények bedőlnek a pszichológia tanításának. Nem Isten igéjének adunk már igazat, hanem átveszük a korszellem gondolatait. Csak egy nagy probléma van, azt testvérek, hogy a világi lélektan Istennel nem számol. És amikor a kereszténység átveszi ezeket a tartalmakat, és alkalmazza, akkor tulajdonképpen úgy akar Isten követségében járni, hogy Istennel nem számol. Testvérek, nekünk nem ismételni kell azt, amit mások kitalálnak. Beszél ez a világ a tudatalattiról, meg mit tudom én mi a csodákról, amiket a világ kitalált, az Isten nélküli világ. És olykor a keresztjének is azt mondják, a tudatalattimban. Kitaláció. Beszél erről az Isten igéje? Tanít bennünket erre az Isten igéje? Nem. A korszellem magyarázata. Keresi a múltjában a magyarázatokat a jelenre. Fekszik a panlagon egy pszichológus lábánál, és vall arról, mi volt vele gyerekkorában, erőszakosan próbálja előhúzni az eseményeket, a dolgokat, és összefüggéseket találni. Jaj, hányszor csúsznak bele ebbe a keresztjének. Amikor valaki nyilvánvaló bűnben van, és egyszerűen csak bűnbánatot kellene tartania, meg meg kellene vallni a bűnét, akkor mit csinálunk? Nyomozódunk. teregetjük az életünket balról, jobbra, jobbról, balra, aztán nem találunk belőle kiutat, mert mi úgy gondoljuk, hogy mindennek a gyökere ott van a múltban. Testvérek, ha a korszellem dolgait ismételgetjük, meg vesszük át, akkor nagy bajba tudunk keveredni. De azt is mondjuk, amikor Keresztelő Jánosról beszélünk, és azt állítjuk, hogy nem a kora válaszait adta, hogy ő nem csak, hogy nem ismételte a kor válaszait, hanem nem azt mondta, amit ezek az emberek hallani akartak. Testvérek, vannak dolgok, amit az emberek hallani akarnak. És Isten gyermekei akkor szimpatikusok nekik, ha azt mondják, amit ők hallani akarnak. Egy szeretetéhes világban, amely nem ismeri az Istent, és félreismerte az Istent, és ezzel nagy bajba keveredett, mert itt áll a fejem fölött, hogy az Isten a szeretet. A világ ezért szeretetéhes, mert Istennel bajba van, testvérek. Beszélhetünk mi a világnak arról, hogy szeressétek egymást, mert ezt a világ szívesen hallja. Beszélhetünk arról, hogy az Isten is szeret benneteket nagyon úgy, ahogy vagytok, legyetek csak olyan életűek, amilyenek vagytok. Az Isten egy ilyen bolond, hogy ő úgy szeret titeket, ahogy vagytok. A világ ezt nagyon szereti, ha úgy szeret engem, ahogy vagyok. Magyarán nem kell semmit sem csinálnom. Ihatok, mert rombolhatok. Az Isten úgy is szeret. Abban a pillanat beszélni, ami az igazság, érdekes módon emberek mindjárt meghidegülnek. Mert ők nem ezt akarják hallani. János nem engedte meg magának azt, hogy arról beszéljen, amit a kor szellem szerint az emberek hallani akartak. Nem engedte meg magának, hanem azt adta tovább, ami rábízatott. Istennek vannak válaszai, amelyek örök, igaz és rendíthetetlen válaszok, testvérek, és nekünk mindig ezeket kell képviselnünk. Minden időben a saját korunkban. Ismerjük a korunkat, mert ebben születtünk. Mi sem a holdról kerültünk ide. Valahol fölnőttünk, valahol élünk, itt a panelban, vagy fönn az ófaluban, vagy bent Óbudán, vagy éppen külső területeken, a környező városkákba, falvakba. Mi itt élünk. Kocsiba ülünk, felszállunk a metróra, hévre, buszra, kimegyünk a piacra, bevásárolunk a boltba, testvérek, ismerjük ezt a kort, amiben élünk, ne gondoljuk azt, hogy nem ismerjük a korunkat, ismerjük. Benne fekszünk le, és benne ébredünk föl. De nagy baj, hogyha áthat bennünket a korszellem. És ezt újra és újra meg kell vizsgálni az életünkben, hogy nem hat-e ránk a korszelleme. Isten lelke akar ránk hatni, az ő szellemisége kell, hogy átjárja a mi életünket, és ezért mi nem akarunk ismételgetni olyan dolgokat, amelyeket mások kitaláltak, leírtak, jónak gondoltak, és nem azt akarjuk mondani, amit az emberek hallani akarnak, hanem azt, amit Isten ránk bízott. Minden időben Isten gyermekei és küldöttei ebben a világban kell, hogy mérlegeljék az életüket, és most éppen Keresztelő János élete és életpéldája ad nekünk erre különös apropót. Gondolkozzunk el azon talán ezen a mai napon is, hogy vajon a mi életünkbe alá tudunk-e rendelni mindent a küldetésünknek, annak, amelyet Jézus Krisztustól kaptunk. Nem lett-e a mi életünk, életvitelünk, szolgálatunk öncélú? Ami Istennel való kapcsolatunk nem szűkülte be Istenre és magunkra. És gondoljuk át azt is, hogy vajon a korszellem nem uralkodik-e a mi gondolkozásunkban és életvitelünkben. Nem lett-e döntővé és igazán meghatározóvá az, amit ez a kor diktál. Isten igéje, amelyet kapott János, a mi drága kincsünk is. Azt mondja Pál apostol az 1 Korintus 4:1-ben, úgy tekintsen bennünket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Isten titkainak vagyunk sáfárai, és az ő szolgái vagyunk. Legyen ő nekünk segítségül, hogy a mi egész életünk, gondolkozásunk és szavaink ezt tükrözzék, ezt hordozzuk a világban. Amen. Jertek testvérek, fennállva válaszoljunk Isten igéjére a 397. dicséretünk első 2 versét énekelve. A 397. dicséretünk első 2 versét énekeljük. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! Elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél ebbe a világba és szabadulást szereztél a bűn uralmából, a halálból. Dicsőítünk téged, aki emberek szájába adtad az evangéliumot, s rajtuk keresztül hirdetted és hirdeted minden nemzetségnek azt, hogy van szabadulás, és azt is, hogy van ítélet. Könyörülj meg rajtunk, hogyha vettük ezt az üzenetet és hisszük, el ne felejtkezzünk arról, hogy mi a mi küldetésünk és feladatunk a mi saját nemzetségünkben. Légy segítségül nekünk abban, hogy amit körülöttünk rosszul és tévesen ismernek emberek, azt hadd hirdessük és képviseljük úgy, ahogyan azt te igédben kijelentetted. Taníts bennünket bizonyságot tenni életünkkel, életvitelünkkel, gondolkozásunkkal és beszédünkkel egyaránt. Köszönjük, hogy most intesz bennünket, köszönjük te neked azt, hogy óvsz bennünket mindattól, ami tőled elsodorna. Kérünk, engedd, hogy a te szavad a szívünkig érjen, és ahol te világosan megítélsz bennünket, segíts, hogy igazat adhassunk te neked. Kérünk, engedd, hogy szívünknek drága kincsévé váljon az a felismerés, amelyet te megismertettél velünk. Hadd legyünk ennek szólói, bizonyságai. Kérünk téged, Urunk, hogy emlékezz így meg a mi egész gyülekezetünkről, és bárhova is vezetnek ezekben a hetekben a mi útjaink, engedd meglátnunk azokat a szomjúhozó szíveket, akiknek szüksége van te reád és a te igédre, s talán éppen tőlünk kell, hogy meghallják mindazt a vigasztalást, mindazt a bátorítást, vagy talán intést, ami az ő élet szükségletük. Áld meg azokat, akik szabadságra utaztak, pihenéssel, felüdüléssel, lelküknek hadd szolgáljon épülésére a szabad idő. Kérünk téged, Urunk, mindazokért, akik betegek, bajban és nyomorúságban vannak, hogy az ő életükben ezt az élethelyzetet is használd arra, hogy még inkább nálad keressenek minden bajukra megoldást. Így kérünk téged gyászoló testvéreinkért is, hogy légy az ő vigasztalójuk, áld és szenteld meg őket szereteteddel, kegyelmeddel, hogy érthessék és megszívelhessék a te hozzájuk való jóságodat. Kérünk, Urunk, hogy ne fordulj el a mi közösségünktől, segítsél meg bennünket, hogy lehessünk a te országodnak, a te eljövetelednek hírnökei, bizonyságai. Köszönjük, hogyha ezt megtehettük, és köszönjük mindazt a kegyelmet, amíg ezt megtehetjük. Adj nekünk erre erőt, világosságot, elszántságot, és benned való szívbéli bizalmat. Amen.